Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk! 9 óra 7-es perc van. Gördülünk tovább a Rádió Café 98.0-an a reggeli műsor sávban a Millás reggelivel. Hárman gördülünk tovább. Ebből is ilyen példát mutatván nektek, hogy a GDP termelésben előre kell lépni. Eddig most akkor 50%-kal megnöveljük a csapás számot, mert a Nyúl Zsuzsi társműsorvezetőként csatlakozott ma reggel hozzánk.
Szervusztok, jó reggelt! Jobb oldalamon pedig Kántor Endre, aki mélyen a gondolataiba igen. merül,
a
és
szavazatokat nézem. És a Viberen van egy Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show Viber oldalon egy szavazás. Szerinted jó-e, hogy a sportolókat azonnal lerohanják egy interjúra a versenyszám után? 14% mondja, hogy igen, érdekes az azonnali reakció. 81% mondja, hogy nem, hagyják szegényeket. És 5% nem tudom. Tehát úgy nagyon erős úgy látszik az a vonal, akik azt mondják, hogy ez nem működik. Nincs értelme.
Gyors közlekedési helyzetkép, baleset a 11. kerületben a Tétényi úton kifelé a Bartók Béla út után, ott egy sáv járható. Más nem írnak a hallgatók, 0630-as 698-098-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk, de ilyet
még
igen.
Messengerbe jön sok minden, azt mondja, hogy sziasztok, sokszor előkerült a munkahelyi ghosting témája, ezt nem egészen értem. Világos, hogy valaki meg tudja tenni, hogy nem jár be a munkahelyre és nem elérhető semmilyen platformon, de átlagosan mindenkinek van valamilyen jogviszonya, tehát szerződés és hivatali folyamatok kötik egy munkáltatóhoz. Legalább a munkaviszonyát meg kell szüntetnie, ha nem akar ott dolgozni, nem? Igen, de ez úgy működik, hogy egyszer nem jön be többet. És nem is elérhető telefonon.
Volt egy olyan kollégánk, aki lejött ebédelni velünk, nem vettük észre, hogy hozta táskát, és már nem jött föl. Tehát ő pont egy napot vagy egy felet töltött ott nálunk, és ugyanígy, tehát hogy se telefonon nem lehetett elérni semmit, tehát hogy ő olyan szinten szemtelenül lépett ki a cégből, szerintem is volt már ilyenre példa máskor, azóta nem engedjük el a táskát levinni. Ebéd közben.
Igen.
Aztán néhány SMS, WhatsApp és Viber üzenet, ezek szerint a korábbi vivás műsorvezető, hogy hangja a továbbiakra tekintette, gyakrabban fog megszólalni, mint a kis hazánkban, csak két utazás között ideiglenesen tartózkodó Ács Gábor bácsi? Kérdezi Károly hallgató. Nem felelünk erre a kérdésre, meglepetés.
Viva! Aztán, úristen!
Tényleg ez ezt rád égett? De most ezt tegyük egyszer, és mindenkor a tisztem rád égett ez a...
Nem tudok mit csinálni, hát nyilvánvalóan azért fiatalok, ti is voltatok fiatalok annak idején. Ami...
Szerencsére még akkor nem volt Facebook, én ezen gondolkodtam.
Igen, ez egy óriási szerencsém
volt. Hogy nem, volt.
Nem rám égett, csak ez egy nagyon hosszú út, és egy nagyon hosszú folyamat, amíg a, nem tudom, a Britney Spears klippekon felállásától rájutsz odáig, ugye Deák Andreával beszélgetsz, érted az exit interjúig, és én ezért nagyon sokat dolgoztam, és tettem, és érdeklődtem, és tanultam ezért a dologért, úgyhogy én már szeretnék ebben a szerepben megmaradni, és egyfajta nosztalgiával visszanézni, és én nem tudom, majd a szigeten egy sör mellett összekocintani valakivel, hogy elosziasztok.
Csak mondom, hogy a Frész Ferenc is volt táncdalfesztivál résztvevő, kiváló táncosként, körülbelül 100 kilóval fiatalabban, de jó, nem, annyi nem, de mondjuk 80. Tehát amikor ezt először megláttam, akkor te Frész Ferenc a kiber
guru Tánzal fesztiválon.
Táncos.
Sláger, de még ez a, tudod, ez
de,
a...
És még énekelt is, volt egy zenekara.
Ez a, úgyhogy, igen. És ez a, tudod, ez az ilyen fiúzenekaros, nagyon vidám, nagyon könnyen fogyasztható popzenét nyomta a Feri, úgyhogy jó, keressünk rá, az internet sosem felejt. Még egy kis visszajelzés Zsuzsinak, ki ez a két macsó Nyúl Zsuzsi kellemes hangja mellett teszi fel?
Milyen szerencsés vagyok, ugye?
Jó. Akkor én azt mondom, hogy a következő rovatunkban megnézzük, hogy mi az a jogszabálytervezet, ami a speciális adózású vállalkozók lakástámogatásával foglalkozik.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
és ebben pedig segítségünkre lesz Argyanán József, a bankmonitor.hu elemzési igazgatója. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Ugye a régi kritika az, hogy a vállalkozók országában a vállalkozók visszafogottan vehetnek részt a nagyhívű állami szociálpolitikai programokban, holott az állambácsi egy másik mikrofonban azt mondja, hogy nélkülük nem is lenne magyar gazdaság. Úgy tűnik, hogy minthogyha óvatos változtatások lennének e téren. Augusztus 5-én egy jogszabálytervezet jelent meg, ami tervezet ugyan, de reméljük, hogy hamarosan jogszabályá változik, ami könnyebbséget jelent bizonyos vállalkozói körnek. Ismertest kérlek, hogy miről is van szó pontosan.
Egészen konkrétan három vállalkozói kör érintett, a katásadózó vállalkozók, az általányadózók és a mezőgazdasági őstermelők, és ők könnyebben kaphatnának falusi csokot, csokpluszt vagy babaváró hitelt. Ugye itt az egyik legszigorúbb feltétel, hogy megfelelő társadalom biztosítási jogviszonnyal kell rendelkezni. Ez a babaváró esetén egyébként alapesetben egy 3 éves jogviszont jelent, a csok plusz és a falusi csok esetén pedig egy 2 éves jogviszony. Tehát, hogyha leegyszerűsítjük, legalább 3 éve kell dolgozni, vagy vállalkozónak lenni egy babaváró esetén. Na most ez a 3 speciális adózású vállalkozói csoport, ez gyakorlatilag könnyítést kapott ez alól a feltétel alól, elég nekik 1 éves társadalombiztosítási jogviszonyt igazolniuk, tehát hogyha mondjuk 1 éve vállalkozók, akkor megkaphatják a kérdéses támogatásokat, illetve úgy fogalmaznak, hogy megfelelnének ennek a jogszabályi feltételnek.
Vajon miért volt az, hogy pont ez a 3 vállalkozói csoport volt az, aki ekkora kedvezményt kapott? Ennyire nagy az érintettség, és látnak még bennük potenciált, vagy ennyire nehezen tudják ők a feltételeket teljesíteni? Mi motiválhatta ezt a döntést?
Hát ugye a katásokat az elmúlt időben elég komoly változások érintették, ugye nagyon sokan ki is léptek a kataadózásból, egy részük pont az általányadózást választotta helyette. Tehát, hogy már egyik oldalon már kaptak nehezítéseket ez a csoport is. A másik, hogy szerintem igen, ez a 3 csoport tipikusan az, amelyik nehezebben tudja akár az ilyen jogszabályi feltételeket teljesíteni, akár mondjuk a banki jövedelem elvárásra vonatkozó feltételeket.
Azért azt ízlelgessük azt a megállapítást, hogy őstermelő nehezen jutott hozzá a falusi csokhoz. Figyeljünk oda.
Tényleg van egy paradoxon
ebben. Igen, nagyon, igen, nagyon.
De az a helyzet, hogy ez egy ősrégi probléma. Nekem annó vállalkozóként történt az az eset, hogy 2 illetékes NAV hivatal, 2 megyei, 2 különböző határozatot hozott arról, hogy én nekem milyen bevételem van. Az egyik az azt mondta, hogy már pedig az oda tartozik, hogy, a másik meg azt mondta, hogy nem, az téved, szerintem meg nem tartozik oda, és innentől kezdve ezt kellett benyújtani egy hitelkérelemhez, ami ugye a banknak a, hát hogy is mondjam, a jó szándékára volt bízva, akkor hogy most kinek hiszünk.
Itt meg még egy fontos dolog van, hogy ugye ez egy nagyon lényeges dolog, amit érintettél. Ugye ezeknek a speciális adózású vállalkozásoknak pont azért speciális adózások, mert jellemzően vagy jóval egyszerűsítettebb módon kell az adózásukat intézhetik az adózásukat, könnyített eljárásban, vagy mondjuk úgy eléggé transzparens módon van meghatározva, hogy hogyan kell adót fizetni. Például a katásoknál ugye, hogyha úgy döntenek, akkor ők fix 50 000 forint adót kell, hogy fizessenek. Az általányadózóknál attól függ, hogy milyen ágazatban tevékenykednek, de a bevételüknek egy meghatározott részét kvázi költségnek tekintik, így nyilván a maradék lesz a adó alapot képező bevételű. Például egy építési vállalkozó, ha általányadózó, akkor a teljes bevételnek a 80% a költség, 20% után fog adókat fizetni. Igen ám, de pont ezek a paralel dolgok, hogy mit számolnak el költségként így egyszerűsítés gyanánt, ez a bankok számára egy olyan üzenet, hogy ők azt gondolják, hogy az tényleg költség, és innentől kezdve mondjuk egy ilyen általányadózónak a bevételének mondjuk csak a 20%-ából indulnak ki, mint nyereség, és abból fognak neki valami egy főre jutó havi jövedelmet számolni, ami hát általában negatív egy hiteligénylés során.
Egyébként mi a ti meglátásotok azzal kapcsolatban, hogyha ez a vállalkozói réteg érintett lesz majd a támogatások bevonásába, ugye a lakástámogatáshoz való jutáshoz, valóban fel fogja élénkíteni a piacot? Hogy ítélitek meg most így előre ezt a dolgot?
Nehéz ugye jósolni, de azt gondolom, hogy értelemben nem fogja felpörgetni a piacot, mert nem olyan széles ez a réteg, aki ezzel hozzá fog jutni a támogatáshoz. Ugye azért a speciális adott utazású vállalkozók között is számos olyan van, aki eddig is tudta volna teljesíteni a 2 vagy 3 éves TB jogviszonyra vonatkozó elvárást. Tehát, hogy érdemben a lakáspiac ettől nem fog felpörögni, de való igaz, hogy ez az érintett szűkebb réteg egy komoly könnyítést kaphat.
Oké, meglepetésről is írtatok a közleményben a jogszabály tervezet kapcsán. Áruld el, hogy ez micsoda?
Hát ugye, amikor bejelentették ezt a változást, ahhoz képest az az újdonság, hogy kvázi legalább 1 éve általányadózónak vagy katás vállalkozónak kell lenni annak a személynek, ahhoz, hogy megkapja ezt a könnyítést. Tehát nem az a könnyítés nem az, hogy én katás vállalkozó vagyok, és nekem 1 éves TB múltat kell igazolnom, hanem katás vállalkozóként, ha 1 éve már katás vállalkozó vagyok, akkor meg fogok felelni a feltételnek. Miért nagy különbség ez? Hát lehetnek olyan rétegek, csoportok, akiknek most megvan az 1 éves TB jogviszonyuk, és azt mondják, hogy de nincs meg a 2 vagy a 3, azt mondják, hogy most akkor adónemet váltok, átmegyek katásnak, és hirtelen beesnék és megfelelnék a feltételnek, hiszen megvan az 1 év. Na, ezeket a spekulánsokat, ügyeskedőket zárták ki ezzel a mondjuk úgy meglepetéssel, azáltal, hogy azt mondták, hogy nem az, hogy 1 éves TB jogviszony kell, hanem 1 év legalább az adott adónemben eltöltött jogviszony.
Aha, oké. Mikortól várható, hogy élesítik ezeket a szabályokat? Még, mert ugye tervezetről van szó, de van-e határidő a tervezetben, hogy mikor jelennek meg a végleges paragrafusok?
A tervezetben ilyen nincsen, hogy mikor jelennek meg a végleges paragrafusok. Uh-huh. Általában olyan 15 napos egyeztetési határidőt szoktak meghatározni. Magában a tervezetben az van, hogyha a végleges közzé teszik, akkor onnantól kezdve 3 munkanapon belül, vagy 3 nap után ez hatályba is lép. Én azt gondolom, hogyha ez a tervezetben nincsenek komoly ellenvetések társadalmi csoportok részéről, akkor nagyságrendileg 1 hónap alatt hatályba lép.
Uh-huh. Oké. Okay. Jó, nagyon szépen köszönjük, várjuk a végleges verziót, köszönjük, hogy felhívtad a figyelmet, szép napot, jó munkát kívánunk.
Én köszönöm.
Sziasztok. Szervusz. Argyelán Józseffel beszélgettünk, a bankmonitor.hu elemzési igazgatója.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.
Következik Tim Time Bomb, ami ugye a Rancid frontemberének a szóló projektje, és annak idején a Faces énekelt egy kiváló slágert, ezt dolgozta fel, jó sok feldolgozása van, többek között ilyen lemezt is adott ki, arról szól a dal, hogy bárcsak tudtam volna ezt, amikor fiatal voltam, ugye ezt direkt neked küldöm, Zsuzsi, a Viva TV-re emlékezvén.
Nem.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
No kérem, gyorsan rápillantunk a közlekedési helyzetre, de továbbra is a Tétényi úti baleset van, ami kifelé a Bartók Béla út után esett meg. Egy sáv járható arra felé, óvatosan közlekedjünk tehát. Aztán... most néztem, hogy egy hírt akartam ide citálni, csak ez pont természetesen biztos-e ön abban, hogy felkíván-e iratkozni arra, hogy elfogadja-e a sütiket, további
igen,
információkat.
Igen, letöltöm, engedélyezem, adataimat használják fel. Igen.
Szóval elugrott, úgyhogy kicsit vegyük gorcsa alá néhány makrogazdasági adatot, mert hogy ipari...
Minek akarsz erről beszélgetni? Ez unalmas. Beszéljünk
az, hogy a magyar ipar nem dúzzad az erőtől? Hát, az unalmas. Hát de hogy érjük...
Vészmadár.
Jó, oké, befejeztem.
Kicsi veszekedés.
Legyen az, hogy úgyis mindegy, hogy leállnak-e az áramlatok, hogy az exit interjú mit jelent, és hagyjuk a dagat ruhát másra, beszélgessünk a fesztivál piacról, mint ha nem lenne holnap. Tessék!
Mész a szigetre?
Kész, meg vagyunk sértődve, de jó.
Így, okay. Ez,
na, te köszönöm, kérdésed.
András, nincsen indián falu a szigeten?
Még nincs, de ha így folytatjátok, lesz.
A sziget az limes vonal. Miért nem lehet, hogy ott egy rendes gladiátortábort építeni?
Voltunk ott, de a sziget lakók nem értették, úgyhogy többet nem hívtak meg bennünket.
Ott ilyen más típusú gladiátorok vannak. Én azt mondom, hogy nekem akkor lett vége a szigetnek, amikor megszűnt az a kukában fürdés, tehát az volt a kedvencem, amikor a francia csapat mindig azt csinálta, hogy egy kukát teleengedtek vízzel ott a mosdóknál, telenyomták valamiféle habosítóval,
lehet,
beleültek.
Lehet, hogy nekik meg volt élmény.
És akkor azt így tolták körbe ott a körúton, és abban dzsakuziztak, és nagyon élvezték.
Mondom, anyjuk a Szajnába fürdett őket.
Igen,
annak idején is.
Szóval nem, tehát, hogy fesztiválpiac.
Én azt gondolom egyébként, hogy elképesztően jó felhozatala lesz idén is a szigetnek. Kár, hogy mi már ezt úgy annyira nem. Viszont mindannyiunknak vannak kamasz és nagyobb korosztályú gyerekei, akik elmondják, hogy egyébként ők kívánnak-e menni, vagy sem.
És Kylie-ra mennek? Tudják, ki a Kylie?
De azt nem tudják, arra én mennék. Azt,
tényleg?
De azt nem vállalom be. Igen, nem.
Tehát, de nem a locomotion-os időszaka miatt.
Nem.
Jason Donovan-os időszaka. Donovan-os. Tudtam.
Zárai, tudtam. Az ausztrál zárai vámosi.
Nagyon klassz.
Kylie még mindig jó. Tehát, hogy így azt kell, hogy mondjam, igen. Hogy ő még mindig... Igen, igen. Nekem még mindig azt gondolom, hogy az egyik ilyen olyan popikon, aki meg tudott maradni egy ilyen nagyon jó stílusban, nem voltak semmifajta ilyen különleges kilengései, leszámítva azt, hogy volt egy balia, aki nála 30 éve volt fiatalabb. Uh-huh. Egyszer megcsalta Kylie-t. Kylie azt mondta, köszi
vége.
Szépen. Vége.
Ennyi. Köztünk mindennek vége.
Írt egy olyan számot a szakítás élményeinek hatására, mert letarolt mindent, gondolom, mert nem,
az Shakira volt. Volt, és egyébként itt tényleg, tehát, hogy ő hülyét csinált magában. De nem akarok ilyen popizékről beszélni.
Persze, hogy nem, hülyéskedünk csak. Szóval, hogy de egyénként, hogyha megnézed mondjuk a felhozatalát ennek a fesztiválnak, akkor van az, akire azt mondod, hogy hülye miatt én most kimennék?
Nem, ha valami miatt kimennék egyébként, az bármilyen furcsán hangzik, nem feltétlenül csak a zenei kíváncsiságom lenne. A feeling, mert amit említesz, hogy a kukában való fürdés francia barátainkkal annak idején, szóval nem tudom, hogy megvan-e nektek az az élmény még a 2000-es évek környéki szigetről, amikor mindenki egy héten keresztül a sziget után beteg volt. Tehát van egy szigetbetegség, és ugye ez nyilvánvalóan ugye az ott lévő higiénés és egyéb körülmények miatt volt.
Hát, vagy a portól, vagy a fene tudja, igen.
Na, hát és ez mind ugye kapcsolódik egy kicsit a környezetvédelemhez, környezettudatossághoz, és én kíváncsi lennék, hogy ebben milyen konstans fejlődések mentek végbe az elmúlt időszakban, mert hogy amúgy, ha már itt a fesztiválokról beszélünk, Palóznakon például nagyon sokat fordítanak energiában, figyelemben, kommunikációban arra, hogy ott szelektív gyűjtés történik, és egy olyan fajta hulladékfeldolgozás, illetve megtartás, hogy eleve ne termeljük meg. Ezzel kapcsolatban egyébként, ez itt egy kicsit a reklám helye, a Holnap tegnapjában egyébként fog hozzám érkezni két szakértő.
Az Ácsi is nagyon promózza, csapágyasra hajtja az okos utas promót, úgyhogy nyugodtan neked is.
De nem, ez tényleg fontos, és az a kérdés, hogy vajon ezt, tehát hogy is mondjam, jó, hogy tesznek a fesztiválok ezért, a sziget is zöldül, erről beszélgettünk egyébként múlt héten kultrovatunkban, hogy mennyire. Az a kérdés, hogy elég ez. Biztos, hogy egy fontos lépés, de ugye azért nagyon sokan akkor is autóval érkeznek, és stb.
Vagy miért? Elment az eszük? Nem akarnak inni?
Vagy? Nem tudom.
És kocsival a szigetre.
Igen.
Egyébként a Kádár Tomival hallottam egy beszélgetést tegnap, ugye ő a Sziget Fesztiválnak az igazgatója, és ő azt mondta, hogy ez egy ilyen mérföldkő. Tehát ez a 30. sziget, aki még a régi feelingre vágyik, az menjen ki, mert hogy jövőre gyökeresen át fogják alakítani az egész szigetet.
Na, akkor lesz a nosztalgiára, nem megyünk ki, fiú?
Hát figyelj, azon dobhatunk, én megmondom őszintén, hogy majd a számokra kíváncsi leszek a fesztivál szezon végén. Nekem ismerősök, ott dolgozó emberek különböző fesztiválokon 20-25%-os bevételkiesésről számoltak be eddig. Egész egyszerűen azt mondják, hogy elérte a fogyasztási küszöböt a magyar társadalom, és ugye úgy látszik, hogy ez a 20-25%, hogyha ez a szigetnél is így van, és így lesz, ezt nem tudjuk ugye most, akkor az azt jelenti, hogy a magyarok maradnak el, mert a külföldiek száma úgy tűnik, hogy stabil.
Igen, ezt folyamatosan ugye, nem tudom, évről évre témaként fel lehetett hozni, hogy egyre szűkül a hazai közönség részvétele a Szigeten és egyéb fesztiválokon, és azt gondolom, hogy most talán egy kicsit az infláció, nem mondom ki, hogy egyéb milyen hatások lehetnek abban, hogy ez nagyon, nagyon markánsan megjelenik, és egy ilyen látható témája lesz az ilyen fesztiválos jegy eladásoknak, illetve a fogyasztásnak, hogy mennyivel fog kiesni. Vannak itt árak is, egyébként különböző cikkeket lehet azzal kapcsolatban olvasni, kicsit rémisztő is egyébként, hogy milyen árakon lehet egy vizet megvenni.
2000 forint lesz egy doboz sör.
Igen, meg 1000 forint körül van egy feles.
Egy kosó csapolt sör 1730, egy dobozos 1930, tavaly még egy korsó 1690, egy dobozos pedig 1890 forint volt. A legdrágább tétel a Long Island Iced Tea, 6000 forint.
Na mindegy. Szóval, hogy ezt, figyelj, értem ezt, de ez kontraproduktív. Tehát...
Nem a te pénztárcádnak szól. Egy, kettő.
Hát, ha már a se a gyerekeimének.
Illetve én ezen keresztül egy... szól a te pénztárcádnak. Igen. A gyerekeiben keresztül.
Milyen az jó, a baj ezzel egyébként, hogy nemzetközi szinten panaszkodik mindenki a szeszesiparban, hogy fogyasztás csökkenés van. Azt viszont nem veszik figyelembe, hogy nagyon sok helyen legalizálnak különböző szereket, és egész egyszerűen a fiatalok nem a koktélok irányába fordulnak, vagy más italok irányába, hanem teljesen más dolgok irányába fordulnak. Szerintem egy ilyen árazással egyébként egyenes utat nyitnak annak, hogy hát az ember jól akarja érezni magát, ugye fesztivál, szezon, mit tudom én, egy sör, aztán a többit azt megoldjuk
okozba. Na de Endre, azért én, ha már elkézed a fesztiválokat, azért azon is gondoljunk, hogy én hétvégén lemutam Gárdonyba, Velencei tó, strand, parkolás, napi jegy 1005, családi strandbelépő 8000, lángos 2005.
Tehát rövid azért, a szezon, András.
Ez nem fesztivál volt.
Della.
Igen. Tehát azért egy négy tagú családnak gondolj már bele, hogy egy sima strandbelépő.
Én belegondoltam. Egy nem... napi belépő egy fesztiválra, és hogyha hozzászámolod ezeket az árakat, hogy mennyire eszel valamit, mennyire iszol valamit, akkor tényleg el lehet gondolkodni, hogy honnan jön ez a 20-25%-os mínusz, amiről beszélnek.
Jó fiúk, azért van egy opció, tehát hogyha valaki úgy gondolja, hogy este 11 óra után szeretne kimenni a fesztiválra, pontosan a Szigetre, akkor ott van egy kis kedvezmény, tehát ott egy ilyen, azt hiszem 15-20 ezer forint, kevesebbet kell fizetni.
A mai fellépők közül az egyetlen, aki nekem tetszene, az a Marc Rebillet, őt megnézném szívesen, a fürdőköpenyes szempleres pacák, szerintem zseniális, de őszintén szólva a mai felhozatalt azt nem nekem szabták, de teljesen szubjektív, hiszen mindenkinek más tetszik. Úgyhogy azt hiszem vasárnap lesz még az Editors, amire szintén kíváncsi lennék, de úgy szemezgetni kell.
Holnap, ha mennétek, amúgy legyen nálatok valami esőkabát, vagy ilyesmi.
Tényleg?
Pont holnap, ha mondanak egyébként rossz megint. Időt. Esni fog az eső, és úgy néz ki, hogy ez pont abban a térségben fog megvalósulni, Budapesten, ahol egyébként a Sziget is zajlik, ugye a Hajógyári Szigeten.
Na jó, kiváló zöld témával fogjuk folytatni, mert hogy szuper zöld rovatunk is ma van. A fogyasztás vonatán nincsen fék címmel. Beszélgetünk majd Szilágyi Artúrral, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi szakértőjével. Idén augusztus 1-ére esett a túlfogyasztás napja. Innentől kezdve ugye már azt használjuk el,
amit a gyerekeinkre akartunk hagyományozni.
A jövői lenne.
A Facebook biztos, hogy fülel. A mostani beszélgetés után beléptem a hírfolyamomba, és mit ajánl hirdetésként? Balta dobálást. Köszönöm.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Megint csak feltesszük a kérdést ezúttal azonban egy szakértőnek, hogy milyen tőzsdei visszaesés, Sziber Ákos elemző majd felel rá, ugye nagyon ránk ijesztettek a piacok a hét elején, aztán már tegnap meg tegnap előtt is elkezdtek életjeleket mutatni. Kíváncsian várjuk, hogy akkor elmúlt-e a vihar, és ma is emelkedés van-e.
Jó reggelt,
szia! Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is! Igen, ahogy említettétek, a péntek hétfői napokon volt egy jelentősebb visszaesés a piacok, nemzetközi piacokon, azonban úgy tűnik, hogy a keddi napon már szinte azonnal korrekciós területbe is lépett ez, és a tegnapi nap folyamán már emelkedés látható, és a mai nap ugyanez a trend látható, mint kedden, ugyancsak emelkedés látható az európai és az ázsiai piacokon is. Ez a jó hangulat, ami most újra kezd kialakulni, most éppenséggel a BUX indexben is meglátszik, és a BÉT-en is látható. Az index az egy közel 1%-os emelkedés mutat, egy kifejezetten magas, közel 1 milliárd forintos forgalom mellett. Az index jelenleg 70.972 ponton áll, és döntően az összes blue chipünk emelkedést mutat a MOL kivételével. Itt a mai nap folyamán igaz jelentést fog közzétenni a Magyar Telekom a a zárás utáni órákban. Itt úgy látszik, hogy az elemzők és a befektetők egy egészen jó jelentést várnak, ugyanis egy közel 1% feletti emelkedés látható a Telekom árfolyamában jelenleg, aminek az árfolyama 1064 forinton áll, és ez egy 12 forintos emelkedés jelent a tegnapi záró árfolyamhoz képest. Az OTP-nél is egy kifejezetten magas, közel 2%-os emelkedés látható, 340 forintot emelkedett, és 17.590 forinton áll. A tegnapi nap folyamán pedig a Richter jelentett egy kifejezetten jót, még ezt is tovább jutalmazzák a befektetők, egy 7%-os emelkedésben van 10.030 forinton, és igaz, itt van a kakukk tojás, a MOL, ami jelenleg egy 18 forintos csökkenéssel 2.742 forinton áll.
Akkor ez egy kétnapos pánik volt? Tehát mondjuk, hogy a Nikkeit belevesszük, ugye akkor két nap pénteken és hétfőn volt történetének, hogyha egyben nézzük a legnagyobb csökkenése, de Amerikában meg csak mintha egy ilyen másfél napos lett volna, és úgy tűnik elmúlt minden csak azért, mert megkérdezték az ámszabály alkotóját, hogy akkor most a recesszióban van-e az amerikai gazdaság? Ja, nem, nincs, oké, akkor megnyugodtunk.
Itt úgy tűnik, igen, hogy egy kifejezetten rövid reakció volt. Ez itt a pénteki délutáni napokon jöttek amerikai munkaerőpiaci adatok, amik egy kisebb pániknak adtak teret. Azonban úgy tűnik, hogy itt a hétvégén, talán még hétfőn is még egészen rossz, sőt hétfőn még kifejezetten rossz volt a hangulat, azonban utána lenyugodtak a kedélyek, és ma már egy egészen jó hangulat alakult ki, és tegnap is egy erős korrekcióval látható akár a japán piacokon is. Most úgy látszik, hogy valószínűleg az újabb adatokat várják majd a befektetők, amik megerősítik egyfelől a félelmeket, vagy pedig enyhítik azokat. Igaz, itt a holnapi nap folyamán az Egyesült Államokból jönni fognak fontos heti munkaerőpiaci adatok, amik azért egy kicsikét több árnyat adhatnak annak a képnek, ami a múlt héten kialakult, és ez egy fontos, ez tovább irányíthatja majd azt, hogy merre mozdulnak el a piacok a hét hátra lévő részében. És ugyanúgy itthon pedig a holnapi nap folyamán így nagyon mozgások indulhatnak el a forint piacán, ugyanis fél kilenckor inflációs adatok fognak érkezni holnap, valamint 11 órakor a költségvetési egyenlegről kapunk majd adatokat Magyarországról.
Oké, várjuk akkor ezeket az adatokat,
még
köszönjük szépen.
Még a devizapiacot azért mondjuk el, mert a forint is megnyugodott egy kicsit, igaz, ezen a magas szinten stabilizálódott az elmúlt napokban az árfolyam, 398 körül tart, ugye? Valahogy.
Igen, most jelenleg egy euróért 397,8 forintot kérnek el. Itt egy reggeli órákban még egy enyhébb erősödés volt, akkor 397,6 forintot is kértek egy euróért, azonban mostanra visszagyengült erre a 397,8 szintre, még a dollár is, a dollár most jelenleg éppen erősödésbe kezdett, és hát a forint a dollárral szemben erősödésbe kezdett, egy dollárért jelenleg 364,1 forintot kérnek el.
Oké, köszi szépen, jó kereskedés nektek a mai napra.
Köszönjük szépen, további jó napot. Sziasztok.
Szia! Ciber Ákos elemző mondta el, amit tudni kell a tőzsdenyitásról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere, a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
És akkor foglalkozzunk a túlfogyasztás napjával, hiszen idén augusztus 1-ére esett ez. Ugye ez a nap azt az időpontot jelzi, amikor az emberiség az évi fogyasztása meghaladja a Föld egy év alatt regenerálódni képes erőforrásait. Dekódoljuk ezt Szilágyi Artúr, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi szakértője segítségével, aki itt van a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, szia! Hát igazából 1970-ben ez a nap még december 23-ára esett. Artúr, gyorsan nézzük végig, hogy hogy jutottunk el idáig, és hogy a számokat elnézve nem nagyon változik pozitív irányban markánsan ez a tendencia. És kicsit úgy vagyunk ezzel, mint tudod, Travolta a ponyveregény beszédtelt karral, hogy nézzünk jobbra-balra, hogy beszélünk róla, de akkor mi van? Miért nem történik semmi?
Hát ez nehéz kérdés. Most
gondoltam, bocsánat, elején, nem is akartam ennyire mélyen
hogy jutottunk ide. Talán kezdjük azzal, hogy egyáltalán mit jelent ez a túlfogyasztás napja, vagy hogy jön ki. Nem tudom, hogy ez mennyire lehet
szerintem
érdekes
picit,
itt most.
Picit keretezzük szerintem egy mondatban, aha, tegyük tisztább, és akkor onnantól rugaszkodjunk el a konkrétumok felé. Uh-huh.
Ugye ezt az egész számítási módszertant, ugye, ami arról szól, hogy kifejezzük az emberiségnek a környezeti hatásait hektárban, tehát az, hogy mekkora területet veszünk igénybe. Ez valamikor a 90-es évek elején dolgozták ki, ausztrál, meg azt hiszem, hogy amerikai szakértők. És ugye ennek annyi a lényege, hogy ahogy már mondtam, hogy próbáljuk meg ezt a az erőforrás fogyasztásunkat valamilyen módon kifejezni területben. Ugye nyilván ez azt jelenti, hogy egyrészt, amit fizikailag használunk, területek, amiket lebetonozunk, amit szántónak használunk, minden, amit a természettől elveszünk, és saját célra hasznosítunk, akár a legelők, akár a vizek, a halász területek is ebbe tartoznak. Ez az egyik része. Másik része pedig azok a területek, amik nem feltétlenül állnak rendelkezésre, de a természetnek szüksége lenne ahhoz, hogy regenerálódni tudjon. Tehát mondjuk például, hogyha az erdőből ugye több fát termelünk ki, mint amennyi megújulni képes, ami egy évben, adott évben újra nő, akkor nyilván egy nagyobb erdőre lenne szükségünk ahhoz, hogy ez fenntartható legyen. Tehát van egy ilyen virtuális része is, hiszen azt, amikor azt mondjuk, hogy másfél bolygóra lenne szükségünk, akkor nyilván ez az egy bolygó áll rendelkezésünkre, tehát ezért egy kicsit ilyen, van benne egy olyan rész, amire pluszban lenne szükségünk. Ugye nyilván nincsen itt a közelben egy másik ilyen bolygó, amit tudnánk használni, tehát valahogy ezt a nagyobb mennyiséget kellene. Igazából ezt hogyha számokban fejezzük ki, ugye nagyjából az jött ki, hogy jelen pillanatban olyan 20 milliárd hektár területre lenne szükségünk, és ehhez képest 13 milliárd hektár áll rendelkezésre, ami nem a teljes föld területe, hanem csak az, ami igazából az emberiség számára mondjuk lakhatónak tekinthető. Szóval így állt össze ez a számítás. Ahogy mondtam, a 90-es években az elején dolgozták ki ezt a számítást, de a statisztikák meg a rendelkezésre álló adatok alapján ezt vissza tudták számolni a 70-es évekig, amikor nagyjából így a 70-es években még úgy nézett ki, hogy nagyjából ez a 13 milliárd hektár, ez elég elegendőnek tűnt, tehát akkor a túlfogyasztás napja, ugye ez nagyjából ilyen december végére esett, ami azt jelenti, hogy ezt az egy bolygót, azt körülbelül addigra éltük fel, így képletesen, hiszen azon a napon ugye nem fogyik el semmi. És ugye azóta az eltelt 50 évben ez a túlfogyasztás napja egyre előrébb kerül, tehát most már ugye augusztus 1-énél járunk. Ugye ennek két fő oka van, ugye a túlnépesedés és a túlfogyasztás, tehát nem csak az, hogy egyre többen vagyunk, hanem a népességnek főleg a gazdagabb része az azért sokkal többet fogyaszt, mint amennyi a rendelkezésére.
És akkor mi van akkor, hogyha eljutunk január 1-ig? Akkor mi történik? Akkor teljesen elfogyott? Vagy tehát ezt hogy kell képzelni? Mert hogy értem azt, hogy a jövő tartalékait használjuk, na jó, de hát mit jelent a jövő tartaléka? Nyugodtan használhatjuk az idők végezetéig a jövő tartalékait, mondhatja erre egy szkeptikus.
Igen, ezzel az a gond, hogy ez körülbelül olyasmi, mint amikor, hát amikor mondjuk azt, hogy megkapjuk a fizetésünket mondjuk hó elején, mondjuk az első nap, és 20-án elfogy a fizetésünk, és utána a maradék 10 napban ugye mondjuk a lakásba el kell adogatni néhány dolgot, hogy ki tudjunk jönni. Ez ugye egy ideig megy, de aztán egy év után már nincsen mit eladni, és akkor jönnek a különböző katasztrófák, tehát amikor már nem lesz több erdő, amit kivágjunk, nem lesz több szántó, aminek a földjét mondjuk feléljük, meg hasonlók, akkor ugye az egyszer eljutunk a végére, tehát ezt nem lehet a végtelenségig csinálni.
Azt láttuk egyébként itt a folyamatokon, ez két évente jön ki, ugye ez az adat a 70-es évekre visszamenőleg, és a 2000-es évek környékén, az ezredfordulón gyorsult fel, vagy ha lehet úgy mondani, lett rosszabb az adat. Mi történt ott? Mi volt az, ami ennyire bedurrantotta a túlfogyasztásnak az időpontját, mármint a tekintetben, hogy minél előrébb kerülünk ebben az időszakban?
Igen, hát erről a lábnyom számításról, ugye, amit mondtam, hogy ezt azért is hívják lábnyomnak, mert hogy egy fizikailag egy négyzetméterbe vagy hektárba is ki lehet fejezni, tehát ez az ökológiai lábnyom, amiről beszélünk. Ugye ennek az ökológiai lábnyomnak egy jelentős része az a széndioxid kibocsátásunkból adódik, tehát úgy jön ki ebből a mondjuk 22 milliárd hektár, ami nekünk szükségünk lenne, ennek több mint a fele az olyan terület, ami ahhoz kellene, hogy a mi széndioxid kibocsátásunkat, ugye a különböző energiahordozók kitermelésével, a szén, a kőolaj, földgáz elégetésével a légkörbe pumpálunk, ezt meg kellene kötnie ugye a növényzetnek, tehát valakinek ezt ki kellene szednie onnan a levegőből, de ez a terület nem áll rendelkezésre, tehát a 20 milliárd hektárból 10 milliárd vagy 12 milliárd ahhoz kellene, hogy a széndioxid kibocsátásunkat ellensúlyozza, tehát sokkal több növény kellene, és a 2000-es évek elején akkor volt az, hogy Kínában szinte minden nap átadtak egy széntüzelésű erőművet, tehát látszik, hogy a széndioxid kibocsátása az emberiségnek akkoriban kezdett el nagyon durván felfutni.
Aha, tehát hogy elkezdődött a kínai gazdaság erőteljes fejlődése, és ez visszavezethető erre.
Mivel hogy ugye akkoriban volt az, hogy egész iparágak költöztek innen az Európai Unióból és a fejlett világból, Amerikából oda keletre, ahol ennek a kiszolgálása ezeknek az olcsó munkaerő főleg, meg az olcsó termelési környezet igazából ez a folyamat indította be, hogy oda költözzenek ezek a minket kiszolgáló, legnagyobb részt a mi fogyasztásunkat kiszolgáló iparágak, ugye ott pedig szénnel, leginkább széntüzelésű erőművekkel elégítették ki azt a hatalmas energiaigényt, ami ezeknek a gyáraknak az üzemeltetéséhez kellett, és ez a 2000-es évek elején volt a legdurvább. Uh-huh. És ez látszik ezeken az adatokon
a
is.
A technológiai fejlődést azt mondjuk ez a mutató leköveti egy idő után? Mondok egy egészen jó példát. Azt mondjuk, hogy megvannak azok a termő területek, amelyek a föld növekvő népességének az ellátásához szükségesek. Igen, de lehet, hogy kevesebb területen több élelmiszert fogunk tudni előállítani, például a génsebészeti eljárásoknak köszönhetően. Akkor viszont megint csak adunk egy kis időt, hogy oda tolódjon ez a túlfogyasztás napja. Vagy én rosszul logikázok?
Nem feltétlenül a génmódosított növényeket hoznám ide, de rengeteg területen van olyan technológiai fejlesztés, ami valóban az úgymond mondjuk azt, hogy ökohatékonyságot javítja, tehát egységnyi erőforrásból több terméket tudunk előállítani, és ez egy, hát nekem is mérnökként ugye ez az elsődleges feladatom, hogy tudok kevesebből többet kihozni a technológia segítségével, és ez egy nagyon jelentős visszahúzó erő, tehát az valóban, hogyha mondjuk a 80-as évek színvonalán akarnák, tehát technológiai színvonalán akarnák ellátni a mai emberiséget a mai fogyasztási szinten, akkor ez a dátum ez nem is augusztus 1-e lenne, hanem már lehet, hogy májusban elfogyna. Tehát nagyon sokat számít a technológia, de sajnos nem eleget. Tehát az látszik, hogy ezt úgy mondják, ugye angolul rebound effekt, magyarul én visszapattanó hatásnak, de én a boomerang effektust szeretem használni. Tehát amikor valamilyen hatékonyság történik, bevezettünk valamilyen hatékonysági dolgot, akkor általában ez sajnos valamilyen más módon feléjük. Tehát nagyon egyszerű példákat az életből is lehet mondani, tehát ha leszigeteljük a házunkat, és picit javul a komfortérzetünk, akkor már nem 18, meg 19 szokott, hanem mondjuk 22-23-at tartunk, mert úgysem a pénztárcánk bánja, vagy ha mondjuk az autónk 8 literesből 5 literes fogyasztásúvá cseréljük, akkor lehet, hogy többet fogunk utazgatni, mert igazából a benzinpénzünk az ugyanaz egy hónapra. Tehát nagyon sok ilyen boomerang effektus van, ami miatt sajnos ezek a hatékonysági meg technológiai újítások sajnos nem érik el a céljukat.
Fú, innen most kirakunk egy ilyen képzeletbeli pontot, és akkor folytassuk innen egyszer jó hosszabban a stúdióban, mert érdekelne az, hogy hogyan lehet tényleg olyan ezeket a bumeráng hatásokat csökkenteni, csillapítani, csak most elfogyott az időnk, de nagyon-nagyon fontos dologra hívtad fel a figyelmet. Köszönjük szépen!
Búcsúszóként még annyit szeretnék hozzátenni, hogy a www.huperquiz oldalon ott a hallgatók most egy ilyen túlfogyasztás napjára irányuló kampányunkat megnézhetik, ahol igazából a kihaló fajokra fókuszálunk, és ennek ezzel a biodiverzitás oldalával foglalkozunk ennek a túlfogyasztásnak, és hogyha tehetik, akkor a hallgatók tehetitek, akkor...
Hogy van az oldal? www.huperquiz?
www.huperquiz.
Oké, okay, Artur. Köszönjük szépen, Folytköv. Jó munkát nektek.
Nagyon szépen köszönjük. Szervusztok.
Szilágyi Artúrral beszélgettünk, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi szakértőjével. A túlfogyasztás napja idén már augusztus 1-ére esett.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
No, hát akkor ennyi volt már a Millás reggeli triászunkkal, Nyó Zsuzsival,
Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással.
Úgyhogy könnyes búcsút veszünk. Én most egy időre leléptem, kipihenem az elmúlt napok fáradalmait, úgyhogy bírjátok ki addig a három másik figurával és meglepetés vendégeikkel.
Én majd maradok és képvisellek téged, András, teljes melszélességgel.
Légy szíves, ne felejtsd el mindig mondani szellemi örökségemet. Jó. A GDP termelésre vonatkozóan.
És brumokat is?
Akár.
Tényleg?
Igen.
És mit szólnál hozzá, hogyha most így zárásként beraknánk a te...
Legyen ez.
Berakhatom a te...
Station ID.
Station ID-dat? Igen. Mehet, András? Figyelsz? Megy? Oké.
Okay. Brum. Brum.
Brum. Brumi. Brumi. Na, ez mit szólsz?
Bravo. Ugye? Csak így tovább.
Oké, okay, na akkor innen folytatjuk.
Köszönjük szépen.
Köszönjük. No comment.
De csak annyit akartam mondani, köszönöm a lehetőséget, fiúk, hogy itt, mert úgy megfelelkeztetek róla.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönjük, hogy itt voltál. Egy kicsit jobban.
Kezd a Millás reggeli átmenni egy régi viccbe, nyulakkal, medvékkel, úgyhogy nekünk is kell valami.
Jó, szevasztok.
De várunk vissza, mert nagyon élveztük, és tök jó volt, hogy itt voltál.
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.